Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk kezdetén a 119. Zsoltár első versét énekeljük. 119. Zsoltár első verse így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok. A 412-es számú dicséretnek énekeljük a második versét. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. 329-es ének volt régen, most 412-es második verse. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, nagyon örülünk, hogy elhoztátok gyermeketeket azért, hogy a keresztség sákramentumában részesítsük, és így Isten országának és az Anya Szent Egyháznak tagja is részese legyen. Az Úr Jézus Krisztus föltámadását követően a mennybe menetele előtt szerezte a keresztséget nekünk ezekkel a szavakkal. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, elmenve azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. Amen. Református egyházunkban a mai napi Zsoltár olvasmány a 117. Zsoltár, ezt most felolvasom nektek, így szól. Dicsérjétek az Urat, mint ti népek, dicsőítsétek, mint ti nemzetek, mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat. A második verset emelem ki, mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart, dicsérjétek az Urat. Ez a 117. Zsoltár a legrövidebb Zsoltár a Szentírásban tulajdonképpen. Ez a két mondat az egész, vagy három, amit felolvastam. És amit kiemelek is maga az egész Zsoltár, és hát miről szól, vagy kiről szól, az Úrról szól, és erről ad nekünk egy feladatot. Mit mond az Úrról? Az Úrról két dolgot mond el, az első az, hogy nagy az ő szeretete irántunk, és hogy az ő szeretete, az ő hűsége örökké tart. Nagy az ő szeretete irántunk. Egy picit tekintsetek saját magatokra, és picit keressétek, és lássátok meg, hogy Isten szeretetében éltek. Családban vagytok, és családba születhetett gyermeketek. Családban vagytok, és Isten gyermekkel ajándékozott meg benneteket, ahogyan tudjátok is, hogy beszéltük is, a Szentírás is ezt mondja, az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Itt vagytok azzal a döntéssel a szívetekben, hogy szeretnétek, hogy ő legyen megkeresztelve, tartozzon bele az Anyaszentegyházba, tartozzon bele az Isten szeretet közösségébe, tartozzon bele magába, Isten szeretetébe, és úgy szeretnétek őt fölnevelni, hogy az életében megismerje, megtapasztalja, sőt felismerje Istennek a szeretetét, és ebben a szeretetben éljen a családotok körében, és ebben a szeretetben éljen, amikor önálló döntést is fog hozni arra nézve, hogy követni szeretné az Urat. Azért van mindez így, mert ő szeret benneteket, és szeretetéből mindezt elvégezte ti bennetek. Az Úr hűsége örökké tart. Az örökké. Napról napra, mindig. Szüntelen. Ez nem egy egyszeri eset, egy egyszeri történés, hanem egy állandó, ami mindig így van. És ez az állandóság egyfajta kiszámíthatóság. Gondoljatok el, a mai világban mi minden nem kiszámítható. Mi minden, mondhatni, szüntelen változó. Fogalmunk sincs, hogy lesz holnap. Gondolok, csak bemondok egy időjárás jelentést, egy bármilyen előrejelzést, vagy úgy lesz, vagy nem. Mert közben megváltoztak valamilyen tényezők, szorzók, összetevők, jelenségek, bármi. Az ő hűsége állandó. Ez egy biztos pont. Amikor megkereszteljük gyermeketeket Zalánt, akkor az is történik, hogy ti őt, az ő életét erre a biztos pontra teszitek. Ami nem változik, ami állandó, ami szüntelen, ami örökké tart. Mindig szokták tőlem kérdezni, hogy hát de meddig tart az örökké? A legegyszerűbb válasz, hát ott, ahol már nem számolunk. Mert már nem kell, már nincs mit számolni. Az egy szünetmentes állapot. Egyszer úgy van, és kész. Így tekintsetek hát gyermeketek életére, most őt megkereszteltetitek, és akkor az Isten örök szeretete, az Isten hűsége gyakorlatilag, mint egy állandó, ott lesz az ő életében. A hűség pedig Istennél jelenti valóban ezt a változhatatlanságot, ahogyan ő szent, vagyis tökéletes, hiánytalan, megkérdőjelezhetetlen. Ez soha nem változik, változásnak árnyéka sincs benne, ezt mondja a Szentírás. Ez az ő hűsége, örökké vele van. A második, hogy azt mondja, hát akkor dicsérjétek az Urat. Ez a mi feleletünk. Megtapasztaljuk, hogy Isten szeret, megtapasztaljuk, hogy Isten hűségesen szeret, megtapasztaljuk, hogy ez egy örökké tartó folyamat, de nem azt mondjuk, hát jó, hát ez így van, ez a dolgok természetes rendje, hanem van rá válaszunk. Mert az Isten szeretete, az bennünket megszólít. Az bennünket válaszra hív. Azt mondja, mit szólsz ehhez? Mit kezdesz ezzel? Örülsz neki? És az ember válaszol, hogy akkor azt mondom, hogy igen, Uram, dicsérlek téged. Elmondom, kimondom, zengem, hogy igenis, te milyen nagy vagy, hogy a te ajándékod a gyermek, a te ajándékod a gyermek minden növekedése, egészsége, békessége, minden győzelme, minden haladása az élet útján. És hogy jönnek majd különböző ünnepek, ballagásoktól kezdve, vizsgák és akármi, ahova elérkezik az élete útján, mindig újra és újra ki tudom mondani, az Isten műve, Isten ajándéka, Isten dicsősége, hogy itt és itt tart a gyermekem. Kezébe adjátok őt most, éppen ezért tudva, hogy az ő kezében, az ő szeretetében és hűségében van. Ti magatok éljétek, mondjátok és zengjétek a ti gyermeketek élete. Isten szeretetébe és Isten hűségébe van beágyazva. És ez a beágyazódottság jelenti az ő reménység szerint való boldogságát, életét, sőt az örök életét, mert Krisztus mindent elvégzett, meghalt és föltámadott azért, hogy ne csak földi életünk legyen, hanem örök életünk is. És a földi életünk is ne csak kínlódás és küzdelem legyen, hanem győzelmes, megáldott, megajándékozott, gyümölcsöző élet legyen, aminek a vége nem a lefelé, hanem a fölfelé menet. Merjétek hát elmondani életetek útján újra és újra, hogy Isten milyen nagy, ahogy megtapasztaljátok, ahogy átélitek, ahogy felfedezitek gyermeketek életében, családotok életében az ő szeretetét. Ahogy rá csodálkoztok egy-egy történésben, egy-egy eseményben, hogy Isten tényleg szeret bennünket. Merjétek elmondani, legyen válaszotok, hogy igen, dicsérem az Urat, igen, kimondom, hogy ő jó, hogy ő tökéletes, hogy ő nagyszerű, mert ezt élem, mert ezt tapasztalom. Mindig szüntelen. És akkor ebben a légkörben, ebben a lelkiségben fölnőve a gyermeketek, reménység szerint ezt az életutat fogja vinni, amit most szántok, amire most tesztek fogadalmat, aminek az útján most elindultok, azzal a reménységgel, hogy végig vezetitek őt Isten jelenlétében, szeretetében. Legyen így most és mindenkor. Amen. Most halljuk meg együtt a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket, fennállva mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kérlek benneteket, most jöjjetek, álljatok ide a gyermekkel az első pad elé, és feleljetek következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében a keresztény anyaszent egyházba beletartozzék? Felejétek hallható szóval, akarjuk.
Akarjuk.
Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd ő fölnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten adjon nektek mindenkor testi és lelki erőt, hogy ígéreteteket, fogadalmatokat teljesíteni tudjátok. Hozzád fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet, és kérdezlek benneteket. Ígéritek-e, hogy a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, valamint, hogy a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék föl. Feleljük együtt, ígérjük.
Ígérjük.
Isten szent lelke, adjon nekünk is erőt ígéretünk teljesítéséhez. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, téged dicsőítünk az életért, és neked köszönjük, hogy oltalmazó szereteted megtartotta az édesanya életét, és épségben hoztad világra egy gyermeket. Köszönjük, hogy kész a család, a szülők szívében a döntés, hogy a tied legyen egy gyermek. Köszönjük, hogy érzik és tudják, a te szeretetedben élnek, élhetnek. Kérünk hát, ajándékozd őket szüntelen, minden nap szereteteddel és hűségeddel. Hadd éljék, tapasztalják ezt, és hadd zengjék ezért a te jóságodat, nagyságodat mindenkor. Urunk Istenünk, kérünk is egy gyermekért. Te őrizd meg az ő testi-lelki épségét. Te adj a szülőknek is mindenkor testi-lelki erőt, és a gyermek szeretteinek, hogy őt fölneveljék. Te áld meg őket könnyebb és nehezebb napokon egyaránt. Köszönjük Istenünk az Anya Szent Egyházat, a gyülekezetet, amelyet ma is gazdagítottál és szaporítottál, íme. Köszönjük, Urunk, hogy ígéreted szerint te ma is és szüntelen velünk vagy. Amen.
A gyermek keresztneve Zalán, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Nagy az Úr szeretete és az ő hűsége örökké tart. Dicsőjétek azt tudat.
Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és a keresztelőt követően a 224. dicséretet énekeljük, annak az első 5 versét, ez a 162-es ének volt régen, 224-es számú énekünk, így kezdődik, így bejöttünk nagy örömben. A gyermekek most mehetnek ki a gyermekisten tiszteletre, míg ezt megkeressük. Gyertek hát! És még mindig Eszter története lesz. Kijöhetnek a gyerekek, az ő szintükre van ez kalibrálva, vagyis formálva, mindjárt mondjam. Eszter történetéről lesz szó. Áldott gyermek Isten tiszteletet nektek, mi pedig énekeljük, imbé jöttünk nagy örömben.
Isten igényét olvasom Pál apostolnak az Efeszusiakhoz írott leveléből, a levél első részének harmadiktól a nyolcadikig terjedő verseit, melyek így szól. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiával. Ő benne van, az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velük az ő akaratának titkát. Amen. Gyertek, fennünk a imádkozzunk. Köszönjük, mennyei édes atyánk, hogy te kiválasztottál minket már előre, hogy a tiéd legyünk. Köszönjük, mennyei édes atyánk, ami el tudtuk fogadni már ezt a hívást, és úgy vagyunk itt nálad, hogy a tiéd vagyunk. Köszönjük, hogy nekünk ez gazdagság, vigasz, erő, remény, maga az élet. Légy érte áldott, ó hatalmas. És hozzád jövünk. Köszönettel az elmúlt hét minden áldásáért, ajándékáért, az elmúlt vasárnap ünnepéért, a testvéri közösségért. Hozzád jövünk, amit az elmúlt héten is hétközben elvégeztél köztünk, s velünk az elvégzett munkáért, igédért, szavadért, erődért, gyógyulatod gyógyulásáért. Hozzád jövünk hálaszóval. Köszönjük szépen. S téged hívunk, kérjük most is. Ígéreted szerint légy velünk. Áld meg az Isten tiszteletet, az ige hirdetést, az ige hallgatást. Hadd érjen a te szavad a szívünkig, hogy újra válaszolni tudjunk, és válaszul magunkat adjuk a te dicsőségedre. Kérjük téged, jöjj, áldj meg, szentelj meg így bennünket ma is. Az ige hallgatására készülve a megkezdett 224-es dicséret 6. versét énekeljük, prédikálta a szent igélet. Zebulon fiainak a fejedelme Éliám, Hélon fia, serege 57.400 száma vett emberből áll. Júda táborának a seregei összesen 186.400 száma vett emberből áll, nekik kell elsőnek indulni. És a fejezet záró verse, így cselekedtek tehát izraeliteim, pontosan úgy táboroztak hadi jelvényeik mellett, és úgy indultak el mindnyájan nemzetségenként és nagy családokként, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Amen. Foglaljuk helyet. Még kamasz középiskolás fiú voltam, már konfirmált, amikor egy fiatal lelkész nő beszélt valahol valamilyen alkalomból, vagy mondta el, már pontosan nem is emlékszem, hogy amikor középiskolás volt, nagy popzene rajongó volt, és az íróasztala fölött egy rakás zenész, zenekar, énekes képe volt kirakva, amiket akkor a ifjúsági magazinban, meg a Pesti Beatfotósban meg lehetett vásárolni, és ezekkel volt kidekorálva az íróasztala. Igen, nem, de egyszer valahol megtért, hitre jutott, döntött Jézus Krisztus követése mellett, és kapott valami, nem tudom, hogy Jézus képet, keresztet, vagy valami ilyesmit, és azt gondolta, hogy ezt szeretné kitenni a falra. De hát hova is tegye? Hát úgy volna jó, hogy ott az íróasztal fölött mindjárt középre. Hát igen, de ott van valaki. És fogta, levette a középső képet, és fölrakta ezt, amit kapott. És rá nézett időnként, de azt érezte, hogy hát nagyon furcsa társaság van itt Jézus körül, furcsán öltözött, furcsán kinéző emberek, néha füstben, néha ájúdozó tömeg között, sokszor kedélyeket porzoló formátumban. Hát azt gondolta, hogy leszedi az első sortot körülötte, hogy majd csak kiebb legyenek ezek a többiek. De ebben sem nyugodott meg, hanem utána azt mondta, hogy amíg itt is csak ez leszedett még egyet. És a végén odáig ért, hogy már csak ez a Jézus kép vagy kereszt, hogy ez maradt a falon. És akkor nyugodott meg, hogy na, most rendben van. Jézus van középen, egyedül, pont. És ha én fölnézek a tanulásomból, a munkámból, vagy az imádságomból, akkor nem és még sokan mások, hanem őt látom, vagy az ő képére, vagy jelére tekint. Az Ószövetségből tegnap kezdtük el olvasni Mózes 4. könyvét. Kicsit furcsa ez most, ugye előzőleg olvastuk a Bíbel könyvének zavaros történeteit, ugye eléggé sok furcsasággal, meg érthetetlenséggel is találkoztunk, de most visszalépünk időben, forgatunk nagyot, vissza még a pusztai vándorlásban, mikor Mózes vezeti a népet, nagyon egy 38-40 évig vándorlásról beszéltünk, a Sínai-félszigeten egy ilyen bolyongós időszak, mielőtt bemehetnének a megkért országba. Mégis most visszavonunk, kicsit áthangolódunk, és ez a könyv kezdődik mindjárt, ez amit részben felolvastam. A könyv héber bibliai címe az, hogy a pusztában. Hiszen a pusztában történik itt minden, amiről beszélünk. A latin címe pedig az, hogy számok, numeri, mert ebben van leírva a népszámlálás, ami többször is előkerül, és az előző néhány verset, amit felolvastam, tálalban itt vannak a számok, melyik törzsben, hány ember, összeszámolták 20 évestől fölfele, hány harcos, kardra fogható ember van, akivel számolni lehet adott esetben. Nos, így ez a pusztában, vagy a számok könyve, amit a Magyar Bibliában Mózes 4. könyvének nevezünk. Itt pedig az elején, első felszínen megvan a népszámlálás, adottak az adatok a számok, melyik törzsben hány hadrafogható férfi ember van, és jön a második fejezet, ami pedig arról szól, hogy Isten megmondja, hogy mi a táborozás, és mi a pusztai vándorlásban a menetrend, hogy hogyan megyünk, hogyan haladunk az úton. És Isten sorra rendezett törzseket. Úgy, hogy elmondom, az első három törzs melyik, mennyi haderőben, milyen törzse, hogy állnak föl, mindenki viszi magával a törzség jelvényét, mögötte a nemzetségét, a nagy családok viszik a maguk jelvényeit, és így húzunk. És a fejezetet, ha valaki most apolétosan végig olvasta, akkor azt fogja látni, hogy megvan ki meg előtt, ki meg jobb oldalt, ki meg bal oldalt, és ki meg hátul, és közében az Úr Szent ládája, a Szent Sátor, és körülött a léviták, akik a Szent Sátor körülötti kultuszi szolgálatot végzik. Isten elrendelő, úgy vándorunk a pusztában, hogy közében a Szent Sátor, a Szent Láda, azok, akik az Úr szolgálatára vannak kiválasztva, és körülöttük elől is három törzs, hátul is három törzs, jobbról is három törzs, balról is három törzs, tehát gyakorlatilag teljesen körbevéve őket, a törzsek, a harcosaikkal, és így megyünk az úton. Isten egy ilyen különös rendet ad a pusztai vándorlásban, mondhatni Isten középen, és mindenki körülötte, méghozzá rendben. Nem össze-vissza ballagunk, megyünk, menekülünk, vagy mit tudom én, mit csinálunk, hanem szabott rendben. Meg valóban elgondolkodtam ezen a képen, hogy elnézem, hogy ugye akkor még nem volt róla meglepő, hogy ezt fölülnézetből lehessen nézni, de el tudjuk képzelni, hogy fölülnézetből ez hogy néz ki. Középen a léviták viszik a Szent Sátor felszerelését, a különböző eszközöket, mindent, és körülöttük a 12 törzs, ott van szép rendben, és így mennek együtt. Elgondolkoztam ezen, hol van Isten, hol van az Úr, hol van ott az ő életében, középen, középre helyezve, és aztán fölteszem a kérdést, hogy hol van a gyülekezetünk életében, és tudom, hogy itt van középen az úrasztala, ott van középen a Szentírás, igen, tudom, hogy énekeljük, hogy itt van Isten köztünk, itt van a középen, igen, és hisszük is. És aztán még egyszer újra gondoltam, hol van Isten az egyéni életünkben, hol van Isten a családunkban, és hol van Isten helye a gyülekezetünkben. És persze, hogy tudjuk a választ, hogy ne tudnánk, pipa, középen, és nyilván váltunk haza, ne úszunk meg egy ilyen. Mert könnyű volna, lehet úgy könnyű. Mert először is fölveszem a kérdést, ami lehet, hogy szép pallásos, talán kicsit költői is, hogy miért fontos ez? Mit számít? Talán sokszor mondjuk, mert hiszek és kész, hát az elég, nem? Sokszor mondjuk, hogy hát igen, hát ott van Isten valahol az életemben, hol erőlébb, hol hátrébb, jó esetben pontszerző helyen, akkor most mi kell még? Hol tegyen még? A pusztai vándorlás során Izrael népe ki volt téve esetleges külső támadásoknak. A Szent Sátor, a láda gyakorlatilag ezzel a körbevétellel, hogy jó középen és körülötte a nép minden irányból, nagyjából ugyanannyian, azt jelenti, hogy bármelyről érkezett volna a támadás, a lába, a sátor, a szolgálat védve vannak. Ne felejtsd el, hogy a zsidó nép számára a Szent Sátor, a Szent Láda benne a két kőtáblában a 10 parancsolattal maga Isten jelenlétét jelentette. Amit mondunk, itt van Isten középen. Azt jelenti, Isten itt van velünk. Később is, mikor letelepszik Izrael és a templom megépül. Ez az a hely, ahol Isten lakik. Ez az ő lakhelye. Így hát azt mondják. Amíg így tudunk menni együtt, addig az Isten itt van velünk az úton. Isten jelenlétében, Isten valóságában megyünk, töltjük az időnket, tesszük a dolgunkat. És Isten bennünket itt véd, óv, gondoskodik rólunk. Mert ez az Isten olyan fontos nekünk, hogy mi így akarunk menni és haladni. Hiszen ő az, aki kihozott bennünket Egyiptomból, az üldöző sereg elől megmentett, a tenger szittotta, minket keresztül vitt rajta, a biztos halálból egyértelműen ő mentett ki bennünket. Nekünk ez az Isten kell. Mi ezt az Istent akarjuk itt középen, ezért így megyünk, ahogy ő mondta, és őt védjük. Mi védjük őt? Olyan érdekes dolog ez. Mivel ő van középen, ezért ő véd minket. Mivel ő van középen, ezért az ő jelenlétében, védelmében, az ő felhatósága alatt, az ő kiterjesztett hatalma alatt megyünk. Olyan, mintha a zsidó nép védelné ott Istent és a hozzátartozó tárgyakat, és közben pont fordítva történik, mivel ők védik, úgymond, hogy középen van, ezért vannak Isten védelme alatt. Mivel Isten ezt mondta, hogy engem tegyetek a középre, és így tették, ezt mondja az ige, ez a záró mondat, hogy így tették, így indultak el, ezért az Isten teljes védelmében, törődésében, gondoskodásában, vezetésében vannak. Az ő útjuk Isten vezetésében, Isten jelenlétében, Isten szentségében történik. Mennyire így van ez? Amikor nép vétkezett, és Isten azt mondta, hogy akkor nem megyek veletek, Mózes azt mondja, Uram, ha te nem jössz velünk, akkor nekünk nincs hova menni. Akkor ne is vigyél minket sehova. Ha te nem jössz velünk, nem megyünk sehova. Nélküled ugyan, hova mennénk? Akkor utunk sincs. Emlékeztek, mikor Jézus kemény beszédeket mond, és elkezdenek fogyni a tanítvány, a tömeg. Jó, ez azért már sok nekünk, ugye ismerős. Persze, igen, hát ennyi hiszek, de az már sok. Ez már sok, elkezdenek elszimálódni. És akkor Jézus odafordult 12-hez, és megkérdi. Ti is el akartok menni? És akkor azt mondja Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. Péter nem azt fogta föl, hogy mi minden, azt mondja Jézus, hogy ne így elő, nem úgy, hanem az, hogy mindennek a végkifejlete, az örök életre való megérkezés, amelynek az előíze, az előrésze már most itt az enyém abban, te jelenlétedet átélem. Ahogy a te szabadat hallgatom, ahogy a te gondoskodásodon vagyok, ahogy a te törődésedben vagyok. Hol van Isten? Tehát valahol úgy van, hogy mi az Úr körül, hogy védjük őt, és valójában így van fordítva, hogy bár körülötte vagyunk, így vagyunk az ő védelmében. Ez ő való vissza. Mondanám egy a lényeg, de nem egy, hanem kettő. Egy vagy ő legyen középen, kettő. Mi pedig ott legyünk rendben körülötte. Mint az életem, a családom, a gyülekezetem. No, így van el. Igen, de nem természetes. Szentírási példa. Valahogyan, valamiképpen elfogják, rajta kapják ezt a szerencsétlen asszonyt, aki nem a férjével, valaki mással van intim kapcsolatban. Elkapják, megfogják! Nem ítélkeznek fölötte rögtön, hanem viszik Jézushoz. Majd ő. És azt írja az ige, ezt az asszonyt középre állították. Talán emlékszünk még ilyenre, hogy nagyon sokáig, sok helyen, a falvakban, vagy a gyülekezetekben is volt úgynevezett szégyenkő, vagy szégyenoszkő. Ahová bizony, oda tették, kitették, kikötötték, és lehetett rajta röhögni, lehetett köpködni, lehetett gyalázni. Végre kiélhette az egyszerű ember magával azt, hogy na, most valaki fölött én is pálcát törhetek, és jól mondogathatok mindenféle kockázat. Ez egy emberi viselkedés. Kigúnyolni, kinevetni, megalázni, szégyenbe hozni. Mert akkor vagyok valaki. Jézus felében Ott van egy nagyon rövid kicsi mondatocska, de talán számomra a legsúlyosabb. Amikor azt írja az ég, hogy még a szolgák is pofozták. Hát a szolga a szabad emberre soha nem emelhetett kezet. A szolgának azon kívül, hogy teljesítse úr a parancsát, semmire nem volt jogosítvány. Hát de most itt van valaki. Szabad ember, a zsidó király, hát királyt pofozni, azért nem minden héten lehet, kérem szépen. Hát akkor oldalról az mi is jó megpofozni. Mert most aztán vagyunk valakik. Mondanám, hogy mi biztos, hogy ilyet nem tennénk. Ilyen az ember szív. Ilyen az ember szív sajnos. Belecsúszhatunk abba, amikor valaki mást teszünk így középre. De Jézus is teszik középre, amikor vádolják, amikor vallatja a főpap, középre állítják. Csak ugyan te vagy a zsidó királya, mit mondasz magadról? És az ő keresztje is középen van. Két gonosztevő fölött. Ahogy az Ószövetség előre megmondja, egy bűnösök közé szállálják. Közé. Bűnösök közé. Két köztörvényes bűnöző közé. Középre. Hogy lássi. Látjátok? Így bánunk el az ilyenekkel. Nem mondom jó példát is. Ott a kutóütő. Hozzák négyen valami hordágyon. Már eleve azt merek mondani, hogy négy embert időben összelogisztikázni ma különösen nehéz, de akkor sem biztos, hogy könnyű. Hiszen fényes nappal, dologidő, négy férfi ember kellett hozzá, az sem biztos, hogy egy faluban laktak, nem is biztos, hogy rokonok, valakik. Hozzá négyen. Jézus akkor a tömeg hallgatja egy házban, hogy nem férnek be se alatt, most se ajtón, nem jutnak oda. Ötletesek, gyerünk fel a tetőre, kibontják ezt a sár, gerenda, mint tudom én, másztuk a túrt, és leengedik. És azt mondja a Szentírás, úgy van, hogy a középre. Még ott van a határozott névelő is. Nem csak úgy nagyjából középre, hanem a középre teszik le. Hogy ott történjék vele, ami csak történet. Hogy ott tegye vele Jézus, amit csak lehet. És történik, hogy Jézus ennek bűnbocsánatot ad, fiam megbocsátottak a te bűneid. Majd utána azt mondja, hogy mikor csodálkozok, hogy mondhat ilyet, szerintem mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsátottak a bűnét, hogy bocsánatot nyertél, vagy azt mondani, hogy kegy fel és jár, melyik az egyszerűbb? Te melyiket mered bevállalni ebben a barátom? De hogy lásd, hogy ellenekem hatalmam van, így szólt a vénához, kegy fel és jár. Fogja, fölkel, fogja az ágyat, állás végési visszaklátását, köszönöm szépen, és megy haza. Tehát jó ég ezt a dolgát. Hát meg van marad egy csomó minden, amit a vénám tudta csinálni, gyerünk nekem, mennem kell. Középen. Ahogy még szolgáltak kezdetén egy nyugalom napon is, a zsinagógában. Ugye a zsinagógában úgy volt, hogy a vénák nyomorultak, sánták, magok legfeljebb az ajtóban, ott hátul eljúlva, mert hát ezek nyomorultak. Sárejtesek. Fogja Jézus és kihúzza közöbbre. És azt kérdezi, szerintetek nyugalom napon szabad jót vagy rosszat tenni? Szabad valakit meggyógyítani? Szerintetek. Nincs válasz. És ha neked a kútba esik az állatod, nem hozod ki? Hát, persze, hogy kihúzom, de hát. Na, akkor nyújtsd ki a kezed, és kinyújtja a vére kezét, és megnyomja. Meg is válaszolnak rá. De Jézus megmutatta, hogy ő még a szombat felett is úr. Mit jelent az, hogy Jézus középen van? Az, hogy akármi azért nyugalman felett is Úr. Nem csak itt, ott, s amit, hanem még a nyugalmamban is. Ő a főnök az életemben. Ő a körében. No, hogyan van akkor ez? Nem adok receptet, hogy hogyan tett középre az Urat, akár életed, vagy családod közepében, hanem ott volna. Ez mindenkinek a saját házi feladata. Lehet valamit le kell venni, ki kell venni középről, félre kell tenni, talán a fiókon, hogy el kell hajítani, akár az is lehet. Nem tudom, de kell tudja. Tedd, amit tenned kell. Nekem is megvan a feladata nyilván, és mindig néhányon képülje kell, a gyülekezet központjában legyen az Úr mindenkor. Hiszen a gyülekezet sem működik másképpen, csak ha ő van középen. És az ő oldalában, az ő vezetésében, a gondoskodásában és törődésében bajunk. Nincs más. Ha nem mi vesztjük őt körbe, mint számunkra a legfontosabbat, akkor ugyanmit ki. Hiszen, hogy a gyülekezetben is az életünk, a megmaradásunk, a növekedésünk kulcsa ebben van. Jézus legyen mindig középen. Mi történik a föltámadás után? Krisztus harmadnapon föltámad, jön a következő nyugalomnak, tanítványok összegyűlnek, együtt vannak, zárt ajtók mögött. Jézus megjelenik, és megáll a középen. És azt mondja, békesség nektek. Az én békességemet adom, nem úgy, ahogy a világ adja, hanem ahogy csak én. És a régi tanítványok, akik ott vannak, hogy a mestert megjelentik, édes most felé, minket is elfognak, nem fognak, minket is kivégeznek, nem végeznek. Egyáltalán van még folytatás ennek a történetnek, vagy vége van mindennek, mert elvesztettük minden reménységet, és semmi lett ez a három év, amit itt Jézussal töltöttünk, kár volt az egész. És megáll Jézus középen, és azt mondja, békességnek volt, és azt mondja, akkor menjetek is. Legyen egy tanítványa minden népet, ez a dolgotok. Rövidesen ahol indul, indulás, és menjetek, szép rendben. És mit olvasunk a jelenések könyvében? A mennyei trónteremben ki van középen? A bárány, a király széke, a győzelmes Krisztus, az értünk való áldozat. Aki körül ott leborul a 24 vér, és imádják őt, aki körül leborul mind az üdvözültek serege, és énekelnek neki, és dicsérik, és magasztalják őt, akár köztük, te magad is reménység szerint velem együtt. Istenünk igéje ebben a talán nem is olyan nehezen kibogozható ószövetségi történetben erre mutat. Hol az ő helye? Középen. Hol a mi helyünk? Körülötte, szép rendben. És élünk. És megérkezünk. Amen. A 225-ös számú dicséretnek az első versével választom Isten igéjére. Így van Isten.
Bocsáss meg, amikor valamit hiányolunk.
De hogy tudjunk ezekkel a hiányainkkal alázatos szívvel hozzád jönni, hogy a mi valóságos hiányunk azt te töltsd be. De te légy, aki fölhívod a mi szemünket, hogy lássunk téged ott középen, hogy tartsunk téged ott középen, és érezzük szeretetedet, hűségedet, minden gazdagságodat, amely minden gazdagságát, amit reánk osztasz. De így kérjük nehezebb élethelyzetekben is, aki gyászban van vigasztalt, aki beteg, ha csak lehet, gyógyítsd, és ki nem gyógyulhat, hagyd legyen türelve, és ki készül elmenni, hadd készüljön el, s menjen békességgel. A beteget ápolódnak, legyen türelmünk, szeretetük. Téged kérünk gyermekeinkért, ki oldalba, iskolába járnak, tanulnak, teszik napi dolgokat, néha lázadozunk, máskor türelmesen. Áld meg őket. Áld meg tanítóikat, nevelőiket, velük törődőket. Áld meg így intézményeket. Könyörülj rajtunk. Légy azokkal, akik valamiért nehéz élethelyzetben vannak. Döntést kell hozzanak. Terheket cipelnek, roskadoznak, háborúságban vannak. Töltsd meg szívüket erővel, békével, bölcsességgel, józansággal. Áld meg őket. Téged kérjük vezetőinkért, az Anyaszent egyházban, településen és az országban. Nekik is te adj utat, bölcsességet, józanságot minden döntésükhöz. Légy népünkkel, és egész Anyaszent egyházunkkal, és légy ezzel a teremtett világgal. Te tudod, mennyi baj van köztünk. Te szüntesd meg ezt a háborút, ezt az értelmetlen öldöklést és pusztítást. Te teremts békét, rendet, csendet. Urunk Istenünk, te áld meg az előttünk álló hetet, adj értelmet munkának, hadd érkezzünk újra vasárnap ide hozzád örömmel, hálával a szívünkben. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Egy perc csendességben, míg a orgonaszó szól, ami a szívünkön van imádság, mondjuk el Istenünknek. Együtt mondjuk el az utolsó imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is elbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Növekedjetek a kegyelemben, és a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, ővé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk a hirdetést. Thank you. Hirdetlen elsőképpen az adakozást, Isten igéje mondja, tiszteld az Urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűrjeid, és must árok sajtóidból. Olvassuk a példabeszédek könyve 3. része 9.-10. verseiben. Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt vasárnapért, de inkább pontosítok az elmúlt hosszú időszakért, aminek a vasárnap volt a csúcsa. Köszönöm szépen azt a nagyon-nagyon sok munkát, amit sok odaadással, odaszánással, adománnyal, közös munkával végeztünk el itt a színpad, nézőtér, udvar rendbetételében. Külön köszönöm ebben Nagy Sándor testvérnek a sok szervezést, nagyon sok munkát, amit szakmailag is magas szinten elvégzett, de köszönöm mindenkinek a részvételét benne, hiszen itt egyetemi tanártól általános iskolás gyerekig nagyon sokan dolgoztak, és teljesen mindegy volt, hogy talicska volt a kezébe, téglát rakodott éppen, hordott lapátolt, vagy bocsánat, szemetet hordott kifele. Senki nem panaszkodott, hogy neki ez nem tetszik, hogy ez a munka büdös, hanem mindenki azt érezte, Isten dicsőségére csinálunk valami különlegeset és nagyot. Azoknak is köszönöm, akik anyagilag tudták támogatni pénzzel, hiszen nagyon sokba került, persze fogalmam sincs, hogy mennyi, én csak mindig fizettem, hol egy kocsi sóder, hol egy kocsi homok, hol egy kocsi cement, hol egy kocsi vas, és már az ember azt se tudta, hol tartunk, de mindig azt láttuk, hogy megjönnek Sántorék, itt vagyunk 6-8-10, és pillanatok alatt 50-100 000 forintot eltüntetünk, de hát abból lett ugye nézőtér, abból lett környezet átalakítás, abból lett egy csomó-csomó minden, hogy úgy néztünk egy vasárnap végre, hálával a szívünkben használatba vettük a pomázi testvérgyülekezetünk, és sok-sok helyi vendégünk közösségében együtt az egészet. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm a sok süteményt is. Az asszony testvéreknek mondom, ha valakinek nincs meg a tálcája, tálja, kosara, amiben hozta a süteményt, a pogácsát, bármit, jöjjön fel a konyhába, válasz neki, vigyel, nehogy legközelebb ne tudjon hozni tálca híját. Tehát köszönöm szépen mindenkinek mindent, és nem sorolom tovább népszerint, de tudom, hogy nagyon sokan, nagyon sokat tettek érte, és aki csak imádkozott is érte, azt is nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ha valaki nem tudott itt lenni, a YouTube csatornán, a gyülekezeti Facebook csoportban is fönt van a videó felvétele, meg lehet nézni, de érdemes lejönni és körülnézni az udvart most is, hogy is nézünk ki. Pomázi Református Gyülekezet, gyülekezetünk testvér gyülekezete, mint kiderül, körülbelül több mint 200 éve, valamikor templom építés óta nagyjából, ha ez nem is lett így deklarálva, de mégis párhuzamosan fut a két gyülekezet. És nagyon szép ajándékot kaptunk Esperes úréktól, egy kézzel festett, kézzel készített, a valamikori kazettás mennyezetre utaló, hasonlító kazetta darabot mutatom. Hiszen csomagoltuk még, így néz ki, ide le fogom tenni az Úr asztalára, ki lehet jönni, meg lehet nézni, az a felirat van rá írva, Jézus mondja, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Márk evangélium 16. rész 15. vers, kézzel van készítve, házmunka, kézimunka, ezt kaptuk alapvetően ajándékba, nagy köszönettel fogadjuk el, keressük meg méltó helyét. Alkalmainkat mondom, szokás szerint vasárnap istentisztelet és gyermekistentiszteletet szeretettel várunk mindenkit, illetve egy egyházkerületi nap, illetve napok vannak, tudományos konferenciával, ifjúsági nappal, mindennel, de ami bennünket leginkább érinthet, szeptember 30-án szombaton a Szentendrei Skanzenben lesz az egyházkerületi úgynevezett családi nap. Ennek a programjában van benne, ugye lapozok és keresem, egy délelőtt egy dicsőítő zenekar munkája, utána egy igehirdetésen egy Balogh Zoltán püspök úr végez, délben ebéd, utána fél kettőkor egy pódium beszélgetés a családról, a társadalomról, a keresztény elhívásról, Wolf Nagy Tünde lesz ennek a moderátora, Ablonczi Marti, dr. Fürje Zoltán és dr. Harmati András a meghívott vendégek, és a hivatás lesz a napnak a fő témája. Utána lesz délután egy Zsoltár koncert, Tímár Sára és az együttese fog énekelni, majd 3:30-kor zárva ajtatott Hajdú Szabolcs koppányos peresúr fog tartani. Közben párhuzamosan gyermek és ifjúsági programok is vannak, hogyha valaki gyerekkel, fiatalval érkezik, az se unatkozzék. Ezt is itt hagyom az asztalon, meg lehet tekinteni Isten tisztelet után, viszont mivel ebéddel készülnek, méghozzá olyan ebéddel, ami nem kérnek pénzt ingyenes, de tudjuk, hogy ingyen semmi sincsen, csak ugye olyan, amit nem kell érte fizessünk, ezért azt kérik, hogy jelezzük, hogy hány fővel megyünk, ha tudunk menni. Kérem szépen, gondoljuk át, és akkor aki úgy gondolja, hogy szívesen jönne, jövő vasárnap, jelezze is, akkor lejelentjük a létszámunkat, hogy mennyien mennénk, ha tudunk menni erre a napra. 2 hét múlva szombatról beszélünk. Aztán megosztottam a Facebook csoportban, többekkel beszéltem arról, hogy van egy tanítványaim lesztek képzés. Erre én beneveztem, én ezt meg fogom csinálni, nagyon izgalmas történet, de van benne a gyülekezet számára egy nagy kihívás, hogy ez egy Biblia óra sorozat legyen. Méghozzá most nem egy 3-5-7 alkalmas, hanem októbertől egészen tavaszig, tehát áprilisig vagy májusig. Igenis nagy kihívás, a heti rendszerességgel egy-egy órás Biblia órára kellene ebben a sorozatban leülni. Nagy kihívás, mert lenne hozzá, vagy van hozzá olvasni való, amit időnként el kell olvasni, vagy oktató videó, amit meg kell nézni. Nagy kihívás, mert van 3 találkozó, amikor a többiekkel, a más gyülekezetek tanítványaim lesztek csoportjaival találkozunk. Az első mindjárt október 1-én, délután 3 órakor Budapesten Gazdagréten lesz. De miről is szól az egész? Arról, hogy értsük jól az evangéliumot, azt az örömhírt, amit Isten adott nekünk, hogy azt a hétköznapokban is jól megéljük, hogy ott, ahol Isten rendel bennünket az élet porondján, színpadán, helyén, ott mi azzal szolgálni tudjunk a körülöttünk élőknek. Miért jó ez? Mert nagy lehetőség arra, hogy az evangéliumot, mint örömhírt ne csak az Isten tiszteletre, igeolvasásra, imádságra korlátozzuk, vagy az evangelizációra, hanem az egész életünket átjárja és életszemléletünké legyen. Nagy lehetőség arra, hogy amit itt közben elolvasunk, meghallgatunk, azokat a csoportban gyakorlatilag átbeszélgessük, hogy ez az imádságunk és szolgálatunknak mondhatni, hogy erős forrása legyen. Nagy lehetőség arra, hogy sokkal jobban értsük a mi Urunkat és a mi küldetésünket. Végül, hogy együtt ebben a csoportban formálódjunk Isten képére. Keresem hát azt a 10 vagy maximum 12 bátor önkéntest, aki erre benevez. Azt is mondom, ha bizonytalanságod volna, kérdezzél egyfelől, vagy pedig azt is merem mondani, hogy gyere el velünk 1-jére, október 1-jén, és dönts utána, hogy szeretnél ennek részese lenni, vagy sem. Jó szívvel biztatok rá, ígérem, úgy csináljuk, hogy jó legyen, és gazdagító mindnyájunk számára. Aztán még egy hirdetés, és ez nagyon szorosan gyülekezeti életünk következő 6 évéről szól. Nemrég fogadtuk a Presbiteri Választási Bizottságnak a fogadalomtételét, a mai napon ők nagy erőkkel munkába állnak, már eddig is dolgoztak rajta nem keveset, de most látványosan következő a feladat, hogy ugye akinek közöttünk van elképzelése arról, hogy ki legyen a következő 6 évben presbiter, vagyis a gyülekezet döntéshozó testületének az egyik tagja, kérem szépen számukra jelezze. Ugye a bizottság tagjai nagyon jól tudjuk, hogy Szesztai Domokos, Dorocéné Barbara és Tömöredit, Matusné Tömöredit, hozzájuk forduljunk bizalommal, és mondjuk azt, amit erről mi gondolunk. Ők Isten tisztelet után fönn a teraszon fognak várni minket egy kávéval, teával, süteménnyel, hogy oldott legyen a beszélgetés. Menjünk oda, mondjuk el, amit látom. De attól se ijedjünk meg, hogy esetleg egyikünket, másikunkat megkeresik, az alapján, hogy javaslatot kaptak, hogy ki legyen presbiter, és nyilatkoznunk kellene, hogy vállalom, vagy vállalom, és aki vállalja, az legyen szíves erről egy írás vagy dokumentumot is írjon alá. Kérem szépen, hogy gondoljuk ezt így felelősen, ugye nálunk református gyülekezet, a presbitérium, az egyházközség felelős döntéshozó testülete. 6 évről van szó, 10 presbiter, 3 pótpresbiter, a presbiterek közül egy főgondnok és egy gondnok, akit választani fog kellenünk. Köszönöm szépen ebben a felelős együtt gondolkodást mindnyájunk részéről. És most Zsonyi Kulat kérdezik, kihagytam-e valamit? Egy gyermek érkezik. Ott van a húr. Oké. Jó. Ha nem hagytam ki semmit, akkor záró énekünket énekeljük. A záró énekünk a 756-os számú dicséret legyen. Ez régen 230-as számú ének volt. 756-os dicséret. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és romp felett. Mind az 5 versét énekeljük ennek a dicséretnek, majd a himnusz éneklésével zárjuk az Isten tiszteletet. jövőjét, mint annyiunknak. Isten velünk, viszont látásra.